Felkészültetek? Elkezdhetem az ige hirdetést? Hát persze, ezért jöttetek el ma délelőtt a templomban. 10 órakor kezdődött az istentisztelet. Forgalomtól függően és öltözködéstől függően igyekeztetek néhány perccel korábban érkezni ide a templomba. Késtetek vagy nem késtetek, a prédikációra megérkeztetek. Milyen jó, hogy előre tudtuk, körülbelül 10:45-kor fog elkezdődni a prédikáció, az igehirdetés. Tudtuk előre. Isten nem mondta meg. Isten nem mondta meg előre azt, hogy mikor érkezik a földre. Akik várták, akik komolyan vették a próféták bejelentéseit, azok számítottak arra, hogy elküldi Isten a messiást valamilyen módon. Ézsaiás azt írta, szűztől születik majd Imánuelnek nevezzétek, de a részletekben nem avatta be őket a mindenható Isten. Évszázadokig nem történt semmi. Ézsaiás 5-600 évvel Krisztus születése előtt mondta el a proféciáját. A zsidó nép története során néhányan bejelentették önmagukról, hogy ők a messiások, de aztán nagyon gyorsan kiderült, hogy mégsem. Aztán eljött az idő. Eljött az idő, amikor néhány embert beavatott a titkába, a tervébe Isten. Abba a tervébe, hogy mikor fogja megduplázni a tartózkodási helyét. Ő az Isten. Mert fennmarad a mennyben, de ugyanakkor egy időben ember közelbe is kerül. Érinthetően, ránézhetően, hallgathatóan, láthatóan. Ezt először a názáreti szűzzel Máriával tudatta. Gábriel arkangyalt bízta meg a híradással, Gábriel pedig egy igazi angyalhoz illő tapintattal hozta Mária tudomására, hogy a megváltó az ő méhében fog magzatból csecsemővé növekedni. Mária megértette, és hogyha már az angyal elmondott még egy részletet a körülményekkel kapcsolatban, elmondott még egy titkot, van egy unokatestvére, jó távol lakik tőle, Erzsébetnek hívják, ő is gyermeket vár, idős kora ellenére. Ő is gyermeket vár. Ezért Mária elment meglátogatni az unoka nővérét. Az a gyermek Erzsébet férjétől, Zakariástól fogant, Mária magzata viszont a Szentlélek Istentől. Elment tehát Mária meglátogatni Erzsébetet, és ekkor tudta meg a második ember, hogy egészen pontosan mire készül Isten. Úgy olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Mária alig toppant be a házba, abban a pillanatban, amikor köszöntötte Erzsébetet, Erzsébet megtelt Szentlélekkel, ami többet jelentett minden egészségügyi képzésnél, mert azonnal megállapította a nem mindennapi, megváltó Istent hordozó terhességet. Így szólt Erzsébet a több napos utat megtett Máriához, áldott a te méhed gyümölcse. Senki nem mondta neki, hogy áldott állapotban van, de megmozdult a magzat, aki nem volt más, mint keresztelő János Erzsébet méhében, az én uram anyja jön el hozzá. Mária 3 hónapig élvezte Erzsébet és Zakariás vendégszeretetét, 3 hónapig ott maradt a házukban. 3 hónap. Visszafelé, Názáretbe menet, már rajta Márián is láthatóvá vált, hogy bizony anyai örömök elé néz. Az Úr angyalának tehát akadt tennivalója, teendője, még egy legalább. Valahogy be kellett avatni a titokba a názáreti asztalost, Józsefet is, ugyanis ő volt Mária jegyese. Közölni kellett vele, az igaz férfival, hogy nincs ideje a haragnak, nem kell haragudni a Máriára. Kitűnt, hogy áldott állapotban van, ne találgasson. Ilyen még nem volt. Ne találgasson, ne haragudjon. De hogy lehet ezt elmondani egy feldúlt férfi embernek? Álomban. Józsefet álmában szólította meg az Úr angyala, abban az állapotban, amikor semmi nem zavarja a megértést, és az álomban nem is igen lehet okoskodni. Az angyal minden isteni és minden gyakorlati információval ellátta Józsefet, a jegyes embert. Gyorsítsa fel a rendezvényszervezést, az esküvőt, mert annak időpontját egy kicsit előre kell hozni. De ne féljen semmitől. Mária a legtisztább a Föld összes várandós asszonya között, mert nem férfitől, hanem a Szentlélektől, vagyis magától a magasságos Istentől fogant a méhében. Számoljuk hát össze. Legalább hárman. Mária, Erzsébet, József. Legalább hárman voltak tehát, akik viszonylagos pontossággal kiszámíthatták, hogy mikor születik emberré az Isten ezen a földön. Az Isten, aki öröktől fogva három személy. Atya, Fiú és Szent Lélek. Elválaszthatatlanok egymástól, de megkülönböztethetőek. Az Atya Isten a Teremtő, de már a teremtés első egy hatodának, hogyha a napokat nézzük, ahogy a Szentírás írja le és jelzi az időket, már a teremtés egy hatodának kezdetén ott volt, úgy olvassuk Mózes első könyve első fejezetének második versében, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. És a Fiú, tehát az Atya teremtett, a lelke ott lebegett a vizek fölött, és mi volt a Fiúval? Jézus Krisztus, ő is ott volt? Hát, hogy ne lett volna? Ők hárman a Szent Háromság. János apostol, aki a lélek buzdítására a négy közül utolsóként írta meg evangéliumát, ezzel kezdi, ezt hallottátok korábban, kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba. Figyeltétek, János evangélista igének hívja Jézus Krisztust. Így már érthetőbb, ugye, hogy a világban volt ő, az ige, és a világ általa lett. Megvan mind a három. Már a teremtéskor teremtő Isten, a vizek fölött lebegő lélek, és az ige, Jézus is ott volt. A Szent Háromság összetett mindenség. Összeállt tehát a kép, az Atya Isten teremtett, de úgy, hogy a Szent Lélek ott lebegett a világ fölött, a vizek fölött, és ott volt Jézus Krisztus, a harmadik isteni személy is közöttük, a világ általa lett. De miért hívja úgy János Jézus Krisztust, hogy az ige? Miért nem mondja azt, hogy az ige helyett, hogy Jézus Krisztus ott volt? Miért mondja, hogy igének hívom Jézust, a betlehemi jászolban láthatóvá vált teremtő Isten? Ezt jó lenne kiokoskodni. Próbáljuk meg. Az ige úgy van görögül az evangélium eredeti ránk maradt nyelvén, hogy logosz. A görögül beszélők voltak az elsők, akikhez a zsidókon kívül eljutott Krisztusnak az örömhíre. Ők nem nagyon ismerték a zsidók törvényeit, nem olvasták a próféták írásait. A Jézus születésekor róla még mit sem tudó, de görög műveltséget szerető görög műveltséget tanuló rómaiak és a birodalomhoz tartozó összes nép is úgy hívta a teremtő erőt, hogy Logos. Ez volt a neve. Na, hogyha így értik meg a görög filozófián nevelkedő népek, gondolta János apostol, akkor így magyarázza meg nekik, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ez azóta is egy követendő útmutatás mindnyájunk számára. Az életüket odaszánó misszionáriusok először mindig azt tanulták meg, hogy a leendő keresztjének milyen nyelven, milyen gondolkodási közegben, milyen stílusban értik meg az evangéliumot. Én ismerek személy szerint két olyan misszionáriust is, egyik Japánban, a másik Indonéziában végezte a szolgálatát. Hónapokig, évekig küzdöttek és töltöttek el hosszú-hosszú időt csak azért, hogy megtanulják a nyelvüket azokhoz, akikhez mentek, egy. Kettő, megtanulják azt, hogy hogy lehet nekik elmondani Jézus Krisztust, akik nem ebben a kultúrában nevelkedtek fel. Hogyan fogadják el az örömhírt? Szerintem nagyon-nagyon sok tanulnivalónk van ezen a téren. Nem megyünk Japánba talán, nem megyünk Indonéziába misszionáriusnak, de nagyon jó lenne János apostoltól elsajátítani, hogy milyen módszerekkel érdemes megközelíteni mondjuk a gyerekeinket. Nekik is van egy stílusuk, van egy gondolatviláguk, van egy befogadó képesség határuk, az unokáknak is. Nem fogják a lelkészt hallgatni a 10 órás istentiszteleten, mert unalmasnak találják. Ezért tartunk gyerekistentiszteleteket egyébként. Hittanórán megtanulják azt a gondolatvilágot, azokat a szavakat, kifejezéseket, amin eljuttatható hozzájuk az örömüzenet. És így tudjuk elérni, hogyha felkészülünk, hogyan szólítsam meg a barátomat az örömhírrel. Nem beszélhetek úgy, mint a pap a templomban, hát elmondom azon a nyelven, ahogy egymás között érintkezünk. Hogyan szólítsak meg idegeneket? Téged szólítanak meg, ülsz egy padon, ülsz a repülőn, ülsz a vonaton, ott van a kezedben a Biblia, vagy valamilyen egyházi olvasmány, maga keresztjén, ne haragudjon, hogy megkérdezem, igen. Mondja már nekem valamit róla. Mit mondasz, és hogy mondasz el egy idegennek? Isten felkészít bennünket. Vagy hogy mondjuk el a tőlünk idegen vallásban felnevelkedett, Jézusról érdeklődő, vagy Jézust éppen gyalázó embereknek az örömhírt, az én hitemet? Hogy mondom el a más felekezethez tartozó római katolikus, görög katolikus, ortodox testvéremnek azt, hogy én hogyan hiszem azt, amit ő is hisz, akit ő is urának tart. Az a stílus, hogy nekem van igazam és kész, vagy hogy én be sem teszem a lábam azok közé, ez nagyon messze van Jézus szeretetétől. Ez inkább a másik oldalról táplált gyűlölet, aminek semmi köze nincsen ahhoz, amiért és amire elküldött bennünket az Úr. János evangéliuma mesterműve a jézusi tanítás megvalósításának. Jézus egyszer azt mondta a tanítványainak módszertan, legyetek okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a galambok. János okosan és szelíden írt. Most figyeljetek ti, akik nem zsidó, hanem görög, európai ésszel gondolkodtok. János zsidó volt, megtanult úgy gondolkodni, mint a hellenista műveltségen felnőtt emberek. Na most figyeljetek! Az a bizonyos görög szó, a logosz, akit ti isteni erőnek tartotok, nem más, kapaszkodjatok meg, mint a teremtő és emberi alakban megjelent Isten. Ezért nevezi igének, logosznak Jézus Krisztust. Azt mondja a pogányoknak, hogy hát ti is tudtok róla. Amit a tekintélyes filozófusaitok kaptak, azt a bölcsességet, az egész emberiségnek adott bölcsesség forrása nem más, mint a logosz. Képzeljétek, ez a megfoghatatlan logosz, ez emberi testet öltött fel. Ő az egyetlen Isten ezen az egész világon, az egész univerzumban. Mondjam görögül, mert úgy írta le János, az egész kozmoszban. Ő a logosz, az Isten. János apostol a Jézustól tanult, okos és szelíd bölcsességgel írta meg, és adja most nekünk karácsonyi ajándékként az ige, görögül logosz. Ő volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Világos testvérek, hátborzongatóan szép festményeken és gicses képeslapokon egyaránt a betlehemi jászolban fekvő Jézust gyakran ábrázolják fényt sugárzó körben. Őt, az igazi, nem gyertyától, nem fákjától, nem gazdaságos led égőktől világító Jézust. Ő maga a világosság. Ő az az Isten, aki azért jött, hogy megvilágosítson, mit olvastam? Minden embert. Kit? Nincs különbség. Minden embert meg akar világosítani. Nem csak a reformátusokat, hát azért szeretnénk, ha csak minket. Nem. Minden embert. Na jó, nem csak a keresztényeket? Nem. Minden embert. Isten kísérletet tett arra, hogy minden emberi teremtménye megismerje őt. Erre küldött el bennünket. Tegyetek tanítvánnyá minden népeket a világon. Nincs egy kivétel sem, de vannak azok, akik nem bánják, hogy sötétségben élnek. Mert akinek elég a félhomály, aki a régi szép vallással kevergeti, őseink hagyományával betonozza az egyetlen világosságot, annak bizony ködös marad a szíve, és ködös marad az elméje is. Aki, mint annak idején a választott nép, megelégszik a törvény, az írás boncolgatásának, magyarázgatásának középszerű vallásosságával, és nem az igazi világosságot, Jézust keresi, hanem a saját és a fele barátai kutatgatásának az eredményeit hirdeti, az a félhomályban marad. És a félhomályban nem gyullad ki a világosság. Akik viszont befogadják az igazi világosságot, akik állandó lakhatási és tanácsadói, sőt, uralkodói jogot adnak át Jézus Krisztusnak a lelkükben és az értelmükben is, azok, mi történik velük, egy új rokonsági fokozatot nyernek. Így írja a korábban mennydörgő indulattal bíró, aztán okos, bölcs, szerinté, enyhülő János, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek, vagyis bíznak az ő nevében. Hogy hívják édesapádat? Hogy hívják édesanyádat? Igen, kimondtad a két nevet, és papírforma szerint és biológiai szempontból az ő gyermekük vagy. Igen. Közben pedig megértesz valami mást is. Megérted azt, hogy Isten felhatalmazott arra, hogy az ő gyermeke légy. Ha ezzel a tudattal mondod ki, mi atyánk, akkor rájössz arra, hogy hány testvéred van ezen a világon. Rögtön, amikor tudatosan, hittel, bizalommal kijelented, hogy neked az igazi világosság kell, nem fénypótló, libegő és izzó utánzatok, hanem az igazi világosság, abban a pillanatban kimondhatod, én Isten gyermeke vagyok. Érdemes nem kevesebbel beérni, mert ennek a világosságnak, az igazi világosságnak aztán akkora a fénycsóvája, amelyben már az is meglátszik, hogy ez az egész karácsonyi történet. Miért történt ez az egész? Miért kellett emberré válnia a léleknek, a logosznak, az igének? Tényleg miért is? Úgy születtünk meg mindnyájan, hogy ezt nem tudjuk. A Szentlélek azonban gondoskodik róla, hogy adjon egy választási lehetőséget. Valahonnan, valakitől meghalljuk, hogy mi történt az Édenkertben, az az első izgalmas történet a Bibliában. Mi történt ott a körül, a bizonyos gyümölcsfa körül. Talán előtte még az édenkerti történet előtt egy keresztet is láttunk. Jézus függött rajta. Sajnáljuk. Aztán valaki, melyik pontja volt az az életednek? Valaki elmagyarázza, hogy a kettő között összefüggés van. Az édenkerti gyümölcsfa, bűneset, és a között, hogy Krisztus a kereszten függ. Lassan összeállt a kép. Az ember bűnös, és a szerető, de igazságos Isten nagyon haragszik. Annyira haragszik, hogy a pokolban lenne a helyünk. De ezt a szerető Isten nem tudja elviselni. Mint ahogy egy jó édesapa, egy jó édesanyja is több könnyet ejt, amikor büntetnie kell a gyermekét, mint maga a gyermek. Isten nem viseli el azt a tudatot, hogy nekünk a pokolban lenne a helyünk. Ezért úgy döntött, hogy megint elmondja nekünk, hogy jobb, ha úgy élünk, ahogy ő képzelte el. Elmondatta Jézus Krisztussal. Rendben van, Urunk, megértettük, elfogadjuk. Na de mi lesz a büntetésünkkel, mert a büntetést azt megérdemeljük. Isten azt mondja, hogy ő majd azt magán végrehajtatja, a mi büntetésünket önmagán. Olyan lesz, mint mi. Ő Jézus Krisztus. Olyan lesz, mint mi, olyan ember, és elmegy a kivégző helyünkre. Ez történt Betlehemben, majd 33 év múlva ez történt a Golgota dombon, Jeruzsálem külvárosában. Megszületett értünk, és meghalt helyettünk. Miattunk csinálta az egészet. Ennek a világossága és az ezt el nem fogadó sötétség között lehet választani. Ezt ajánlja föl a Szentlélek Isten. Kell Jézus, de teljesen, mert ő teljesen odaadta magát, érted? Részletekben nem lehet elfogadni őt. Vagy azt mondod, hogy köszönöm, Uram, nem élek a javaslatoddal. Világos? Eljött a világ világossága. Világos? Ha igen, akkor fogadd be, tartsd meg, aztán oszd szét ezt a világosságot. Mindig csak egy valakire koncentrálj. Olyan, mint amikor a körbeadott gyertyával meggyújtjuk a másiknak a következő gyertyáját. Ki a következő? Az, akit melléd ad az Isten, az, akit neked ad az Isten, akit eléd hoz. A lényeg az, hogy a te világosságod égjen. Mert nálad a világ világossága vár a továbbadásra. Kedves testvérek, legyen életünk minden napja karácsony. Add tovább Jézust. Ezért kellett ma eljönnöd a templomba. Gyere ki ide az Úr asztalához, az úrvacsorai közösségbe. Engedd meg azt a Szentlélek Istennek, hogy a kenyér és a bor átvételekor, elfogyasztásakor Maga Jézus erősítsen meg a választottságodban és a küldetésedben. Kiválasztott arra, hogy itt légy ma délelőtt ebben a templomban. Kiválasztott arra, hogy az úrvacsorai közösségnek tagja légy. Kiválasztott ember vagy. Nos, felkészültél? Nem egészen, mondod. Teljesen csak Jézus tud felkészíteni. Hát figyelj rá! Neki engedj a Szentlélek Istennek. Aztán befogadva őt, már vele együtt lépj ki a templomból. Áldássá leszel a világban. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 329-es számú dicséretünk első versének éneklésével. 329-es számú dicséretünk első verse így kezdődik, itt állok jászolt felett.